Üdvözletem! Hát kötött fogás ma nincs, de van flaszter. Ugye Sanyi, ha nézzük a műsort. Szóval, hogy kötött fogás nincs, mert hogy kötött fogás extra lesz szombaton, 27-én a tűzijáték előtt, vagy mi kapjuk a tűzijáték, mindegy, tehát hogy a kettő alhol egymásra párhuzamosan, vagy egymás hegyén hátán után. A lényeg az, hogy nem nagyon vagy ma már egyben, most is pont, hogy jöttem be a szerkesztőségben, még telefonáltak itt Anikónak, többen is, hogy még szeretnének jönni. Azt hiszem, hogy már csak ilyen 5-10 hely van, de azok már ilyen pótszékes történetek. Úgyhogy aki úgy tervezte, hogy a helyszínen venne jegyet, mint a régi szép időkben, az már nem nagyon fog menni. Hát még egy telefont érdemes megereszteni, aztán hát ha mindjárt bemutatom a vendégeket, de előtte bemutatom a friss magyar hangot. Somogyi András humorista a címoldalon. Így most lehet, hogy nem annyira ismeritek meg, ismerik meg, de neki vannak ilyen egész erős Orbán paródiái. A kocsiba szokott beülni, és akkor ottan biztos úgy már megvan. És hát nagyon jó az interjú, tehát nagyon erőséget mond. Te hol voltál riporton?
Hát ez nem ebben a számban jelenik meg.
Mert mindig ezt csinálod.
Mert szabadságon voltam.
Ja, de hol volt a szabadság?
Mátrában voltam.
Ez jó hely.
Fesztiválozni voltam, igen. Hát jó hely. Én visszajáró vendége vagyok ennek a fesztiválnak, Mátrafüreden. És hát nagyon
ez
szomorú.
Ez a fekete?
Fekete zaj. Igen, igen. És nagyon szomorú változásokat láttam mindezért. Mert túráztunk is a fesztiválok között. És hát nagyon-nagyon drámai volt látni, hogy a zavar az úgy néz ki, mint október, novemberben. És a patakok meg úgy néztek ki, mint ugye a viccbe, hogy hol van a patak, elment körül.
Mielőtt a teremtő megteremtette a vizet előtte, nem?
Igen. Tehát, hogy teljesen ki vannak száradva. És az is látszik, hogy hát Mátrafüred ez egy népszerű turisztikai célpont, ja. És hát ugye augusztus 20-a környékén voltunk, tehát ilyenkor mindig tele van, mindig várni kell az étteremben, mindig szólnak, hogy most nem tudnak kiszolgálni, mert nagyon feszített a tempó, és most teljesen üres volt szinte.
Ugye én ugyanezt figyeltem meg, bocsánat, hadd írd meg a kávét. Hogy én ugyanezt figyeltem meg, itt jöttem be, mentem be, ilyen 30%-ra satszolom azt, hogy pörög az idegenforgalom per pillanat. Hatalmas üresség van. Na de, bocsánat, elnézést.
Kérdezd meg tőlem, hogy én hol voltam a riporton.
De még nem mutattalak be. Ónodi Molnár Dóra, a jelen munkatársa.
Köszönöm a meghívást.
És Tompos Ádám, a mi munkatársunk.
Szép jó estét, sziasztok.
Hol voltál? Mi vagyunk az utazó riporterek.
Igen, igen. Hol voltál nyara?
Én Miskolcon voltam, egy olyan nyári táborban, amelyet menekült Ukrajnából menekülő gyerekeknek, főleg kárpátaljai romáknak, és hátrányos helyzetű magyarországi romáknak szervezett egy Global Human Dignity nevű alapítvány, és az ő tábori mindennapjaikba pillantottam be. Elég szomorú sorsokat láttam meg. Ez a friss jelenben van benne egyébként. Amit most nem tudok megmutatni, mert
nem érkezett ide. De a lényeg az, hogy nem így néz ki.
Nem így néz ki. Györfi Dóra közgazdász van a címlapon, és ő meg arról beszél, ugye, hogy milyen nehézségek elé nézzünk itt az ősz során.
Na, arra én is kíváncsi vagyok egyébként. De mivel mással kezdhetnénk, mint a meteorológusokkal, hát induljunk onnan, ami most a legvége a történetnek. Ugye megvan az új főnök, ideiglenes, átmeneti, egyelőre ő vezeti a szolgálatot, azt mondja, hogy Hanyecz László, aki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak volt a gazdasági elnök helyettese, tehát nem igazán meteorológus, de nem is ez a legfontosabb ismérve, hanem az, hogy ő volt az egyetlen az elnökségben, aki nem írta alá a korábbi vezetők melletti petíciót. Hát gondolom megbízható jó elvtárs innentől kezdve. Annyi ágaboga van ennek a történetnek, és nagyon sokat beszéltek róla, talán Palkovicsnak a non-dinneres interjúját hoznám be ide, mint viszonylag friss és nagyon lélekemelő és elgondolkodtató kis beszélgetést. Mert hogy Palkovics miniszter úgy ilyeneket mondott, hogy hát elégedetlenek voltak a korábbi vezetéssel is, amúgy is már ez csak az utolsó utáni csepp volt. Ugye
akkor
a miért
ütették őket ki? Két évet.
Figyelmeztetésként.
Tüntessen ki téged Orbán Viktor?
Hát körülbelül. És akkor azt mondta, hogy például, hogy dolgozni kell rajta, hogy egy adott pontra, egy adott időpontban pontos időjárás jelentés lehessen adni. Na most az a helyzet, hogy ez egy nagyon picit azért nehéz meló, meg főleg abban az időjárási helyzetben, ahol most persze mindenki irgalmatlan meteorológiai szakértő lett, de korábban ugye erdészek voltunk,
ezt akartam mondani.
Minden hihetetlen, egy bírom ezt az országot, ami rátekeredünk egy-egy témára, és másról se lehet beszélni csak arról, de nem tudom, mondjuk az erdészeti témának annyi haszna volt, hogy megtudtuk az igazdálkodásról. De az az alap.
Tehát, hogy
arra jön rá, a dolog. Na, hogy szóval, hogy ugye az volt az időjárási szituáció, hogy brutál meleg volt, tehát milyen hőségek voltak, és ezt a brutál meleget lezáró hidegfront érkezett, ami hát általában elég durván szokott megérkezni, és ezért nem lehetett tudni, hogy mi lesz, mert ugyanis ebben a helyzetben ez úgy van, hogy nagyjából elindul az ember otthonról, és akkor fél óra múlva egyszer csak kipattan a feje fölött egy ilyen jégeső, mert tényleg a nagy büdös semmiből, és szarráverje. Rózsaszín Pádi című rajzfilm sorozat megvan? Láttátok azt a részt? Mindig volt egy felhő a feje fölött, igen, csámolok, akárhova meg csapkodta a villám. Na, hogy körülbelül ilyen a szituáció. És egyszerűen 12 óra, akkor nem lehetett megmondani, hogy este 8-ra mi lesz, csak ilyen valószínűséget. Na jó, ez a szakmai része. Szerintem ez olyan sok minden nem tudunk, de akartok, akkor nyugodtan tértek hozzá.
Tényleg csak annyi, hogy ezek a fajta rózsaszín párducos viharok, ezek egyre gyakoribbak lesznek. Konkrétan tegnap is az volt, hogy itt a 9. kerületben az értekezletről úgy indultam el, hogy Jézusom, Jézusom, szaladok, még újságot sem viszek, mert el fog ázni, és akkor szaladtam, hogy nehogy elázzak. Itt le is esett az eső, elértem a messzi távoli egzotikus 6. kerületbe, ahol semmi nem esett. Tehát, hogy ennyire lesz egyszerű ezeket a viharokat előre jósolni, de tényleg így a meteorológiai részét ezt abszolút nem értek hozzá, úgyhogy nem is taglalnám. Én a
társadalmi, politikai, közérzeti, nem tudom, tehát az,
na,
hogy...
Én pont azzal kezdeném, tehát hogy én visszamennék a Kályhához, és megnézem, hogy ebből miért lett egyáltalán politikai ügy. Tehát ugye, ha nincs az, hogy ez a meghosszabbítjuk Bicskéig, hogy csak azért is, mikor már minden, tehát utolsó kis falvak mondták le a tűzijátékot, hogy állatvédelmi okokból, már egyébként tavaly is, meg tavaly előtt is, meg egyáltalán, hogy nem kellene, amikor tényleg fogunk beszélni arról, hogy a rezsicsökkentés kapcsán mi mindent kellene spórolni, meg mi mindent kell visszafogni, akkor nem biztos, hogy Európa legnagyobb tűzijátékját nekünk kellene mindenféle hatósági áras csapolcsőrrel megrendezni, de bele kellett állnunk, igenis meg kellett csinálnunk, ami mondjuk a rendszer logikájából logikus, mert hogyha krumplival nyersz választást, akkor azt nyilván így ünnepled meg. Tehát akkor annak ez a fénypontja. És akkor egyszerűen ezt végig kell vinni. És én azt mondom, hogy ezzel, hogy lefújták ezt, hogy megvolt a veszélye annak, hogy esetleg bekövetkezhet egy 2006. augusztus 20, amit senki nem szeretne, és azt mondták, hogy erre ne adjunk esélyt, fújjuk le. Ez egy felelős döntés volt. Illetve felelős döntés lett volna, hogyha a rendszer nem alkotta volna meg magának azt a keretet, hogy csak harc van, csak visszavonulás van, csak győztes csata van. Nincs felelős döntés, nincs visszavonulás. Tehát, hogyha mindig az van, hogy harcolunk, akkor ez egyszerűen, ha úgy veszük, ez gyávaságnak tűnik. Én például azt vártam, hogy Hanyec László
helyett
Leslie Mandokit fogják kinevezni az OMS élére.
Ja, de kicsit gondolsz, hogy láttad azért a fellépésnek ezt a bizonyos részét, amikor igen, próbálják megmagyarázni neki, hogy itt
igen, amikor mondják, hogy vihar lesz, és ő csak azért is így kongázgatni akar, mert hogy hát hol vannak még a felhők. Tehát, hogy én pontosan jóban van annyira doktor miniszterügynök úrral, hogy egyébként kellő lojalitással rendelkezik, tehát simán vártam azt, hogy őt fogják az OMS élére.
És megkonga a vészharangot, hogyha rossz.
Így. Köszönöm, ez külön nekem. Igen.
Szerintem tudatos kommunikációs stratégiáról van szó. Nem gondolom azt, hogy ezt nem érték volna föl, és a kommunikációs stratégiát azért alkotják ilyen fifikásra, mert ugyanezekben a napokban, amikor ez a 20. sztori kiderült, hogy emiatt leváltják az OMS vezetését, tudtuk meg azt, hogy az állam a Foraging keresztül megveszi a Vodafont. Szóval ez ez egy óriási pénz, amit most ki fog fizetni az állam egyfelől. Másfelől elképesztő problémás az, hogy az államot hogyan használja a kormánypárt saját céljaira, és hogyan szerez meg vagyonokat, akár állami vagyont, akár magántulajdonokat. hogy ennek milyen hosszú távú piaci hatásai lesznek, és hogy milyen mérhetetlenül irritáló és bosszantó, hogy amikor 30%-os az élelmiszer áfa, kung az államkincstár az ürességtől, vezetik ki a rezsicsökkentés.
Élelmiszerinflációt akartál mondani.
Élelmiszer, nem azt mondtam.
Nem nagy diffi egyébként. Jó, csak ilyenkor tudod.
Igen, nagyon jól mondtad, köszönöm, hogy korrigáltál. Tehát, hogy az élelmiszer infláció hatalmas, és vezetik ki a rezsicsökkentést, ami azt jelenti, hogy nagyon meg fogják érezni a családok a rezsiszámlájukat. Érkezik a recesszió, a tanároknak nem jut béremelésre, egyáltalán. Tehát, hogy erről majd azért beszéljünk, ezer sebből vérzik az egész, és akkor akad 700 milliárd, és megvesszük a Vodafont. Hoppá! Miért is? És én azt érzékelem, hogy mivel ez a kettő egy napon volt, hogy a kormánynak van egy ilyen mintázata az elmúlt 12 évben, ezt rendszeresen lehetett látni, hogy van valami óriási dökség, és akkor bedobnak ilyen olyan dolgokat, amiket könnyebb megfogni. Egyébként tényleg felháborítóak, tehát fontos, hogy foglalkozunk azzal, hogy az OMS vezetését azért menesztik, mert nem megfelelő időt jósoltak augusztus 20-ára. Tényleg agyrém, tehát felfoghatatlan. De közben nem szabad csak ezen rugózni, mert ott van mögötte az egy olyan gazemberség, amire már tényleg szavak sincsen.
Nem is rugóznánk, vagy nem is...
Ezt most nem magunknak mondtam, hanem például igen, a kormány szóvivőin, a rendkívüli kormány szóvivőin, hogyha megfigyelitek, és visszajátszátok.
Hát, csak figyelni tudjuk,
igen.
Ugye?
Igen.
Meg visszajátszani.
Nem voltam személyesen jelen, de fönn van az interneten. Láthatják a nézők, hogy a újságírói kérdések zöme az igen. OMS-ről szól.
Igen.
Hát mert az a népszerű.
És miközben a Vodafone, hát szóval tényleg.
De azért próbáltak arra is kérdezni,
csak
az a probléma, igen, ez tényleg ez a minta, hogy van egy valami végtelen nagy aljasság, és akkor ilyen feddőnek, vagy nem tudom, bedolgok tényleg valamit, és akkor az leburkolja ezt az egészet, és az
a sokkal jobban lehet körülni. Egyébként még a Pakulicsa vitetik el a balhét, ez egy érdekes
mert
szerep.
Mert olyan szimpatikus ember.
Mindig rátesszik.
Figyelj, semmilyen, aki nem tud aludni, és ezért törvényekbe írja bele a bánatát, Palkovics az, aki a rossz fiú. Szóval, hogy igen, csak közben meg Vodafone ügyről hogy is mondjam, szóval, hogy a népnek, nem ezt a szót kerestem nyilván, szóval, hogy a népnek jelzőket kerestem. Nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi történik. A fideszes néprész az örül, az boldog, önfelettel ünnepli, hogy épül szépül az ország, és igenis szükség van arra, hogy a magyar kezekben, mert tehát az ott nekik ez megvan, ez a sztori, most már 12 éve, és hibátlanul működik minden. Tehát amikor az egyetemeket alapítványozták, akkor is az volt, már rég meg kellett volna tenni, azt az én fideszes ismerősen mondtam, hogy ezt már tuti kiüti nálad is a biztosítékot, ezt már rég meg kellett volna tenni, mondta, azt is levek maradva. A többieknek, aki meg úgy, csak úgy érintkezik, azért nem tud elmagyarázni, hogy ez miért. És nyilván ezért akaszkodnak bele a politikusok is, mint a bogáncs a zokniba, az egyszerűbb történetekbe, amit könnyebb, ki lehet állni, és azt lehet mondani, hogy na most már tényleg éjszakor egy szintű diktatúra van, mert ezért leváltották az OMS-nek a vezetőteinket.
Igen, egy kicsit
pont letolja azt is a nép amúgy egyébként.
Persze, egy kicsit amúgy ez a gumicsont, ez most úgy alakult, hogy kicsit visszaharapott. Tehát amikor már Gulyás Gergely arról beszélt, hogy igazából utolsó utáni csepp volt, akkor az szerintem azért volt, mert érezték, hogy itt ezt a biciklit most túltolták. Tehát vannak gumicsontok.
Annyira túltolhatják, amennyire csak persze. Akarják, mert ugye ellenzék, tehát az ebből fakadó politikai károkat nem fogja senki sem hasznosítani.
Persze, tehát egyrésztről nem...
Ez mi arra veszélyes állapot egyébként, hogy nem, van nem. Egy kormány, ami... addig terjeszkedik, ameddig csak akar.
És azt csinál, amit
akar. Igen, és ez valóban, tehát valóban minden más téma, amiről beszélni fogunk, szinte az mind-mind sokkal húsba vágóbb, és sokkal jobban fogjuk érezni a bőrünkön. Csak például a Vodafone az egy azért nehéz történet, mert egyszerűen csak látunk egy bejelentést, tudunk pár nevet, meg egy összeget, És azt, hogy ez tényleg hova fog kifutni, sejtjük nagyjából. Hát a minőség romlás, ugye amikor valamit nemzetstratégiai jelentőségűnek nyilvánítanak, az általában egy fosztóképző. Tehát pont a Nagy Márton közleményében, amiben ezt bejelentett, akkor ott mondta, hogy az energetikában, a sajtóban és a bankszektorban, hogy már ott is a nemzeti tőke megjelent. Hát tényleg tök jó. A bankszektorban ott konkrétan már a sokat látott Csányi Sándor is fúj, meg ő is így merezgeti a szemeit, hogy mi történik az, a bankkal.
Tett hozzá, hogy micsoda szolgáltatás lepusztulás történt az elmúlt 12 évben, tehát ebben a folyamatos államosításban és terjeszkedésben ezt biztos a nézők is érzik meg.
Attól függ.
A Vodafone előfizetők is érezni fogják valószínűleg.
Ez látszik a tranzakciós díjakból, a szolgáltatás minőségéből, az ügyfélszolgálati munka minőségéből, hogy nem éred el, hogy már nincs annyi bankfiók, hogy egy viszonylag színes bankszektor szépen beszürkült, és a szolgáltatásuk egy része pedig eltűnt.
Energetika ugyanez?
Igen.
Tehát ott is ugye az, hogy látjuk most a rezsicsökkentésén, hogy azért ez nem egy sikersztori.
A rezsinövelésen, mondjuk
igen,
csak.
Igen, és akkor megérkezünk a sajtóhoz, hogy a nemzetstratégiai kesma, hát ez tényleg egy nagy közös sikere mindannyiunknak, hogy az egyáltalán létrejött az a csodálatos sajtópereket generáló mamut vállalat. Úgyhogy
jó,
igen,
hogy említetted egyébként a rezsicsökkentést, mert például
az, rákanyarodunk, várjatok csak,
hogy nem a
csak zárjuk le szegény meteorológusokat, és akkor utána beszélünk tényleg a rezsikről, csak még ennyit, ha már szóba került a média is, meg a kesma is, hogy TV2 Mokka 2022. augusztus 22-i kiváló adása Istenes Lászlóval és ifjabb Lomnicival. Azt mondja, hogy csak egy ilyen istenes féle kérdést hagyd dobjak már be, mert
én azt valahol leírva láttam, lehet, hogy pont a te Facebook oldalon, és én megnyitottam a TV2-t, hogy én ezt hallani akarom a saját fülemmel, és látni akarom a saját szememmel, hogy ez így ebben a formában tényleg elhangzik-e, hogy a Lomnici Zoltán a megrendelhető gondolataival házhoz megy, és elmondja, hogy szerint a szabotázs akció
azt mondta,
történik,
igen.
És tényleg le voltam döbbenve, hogy ez...
Na mindegy, én megírtam, tessék elolvasni, tényleg akkor hagyjuk a meteorológiát másra, menjünk fel a padlásra, szóval rezsi. Egy kicsit átment ilyen matematikai érettségiben nálam ezzel a bejelentéssel, hogy kell átszámolni, és most múltkor láttam, mert olyan élethelyzetbe fordult a sorsom, hogy nagyon sok ilyen politikai műsort nézek az utóbbi időben, mindenfélét, és elmagyarázta egy fickó, hogy kell átszámolni a kilowattot meg a zsúlba, és így elképzeltem, hogy a családokat majd otthon, hogy akkor nekik mi jut, meg milyen. Na, ugye a rezsivel az a legújabb bejelentés, hogy a fűtőérték alapján fogják tulajdonképpen meghúzni azt a küszöböt, amin felül már az átlag fogyasztásnak felettinek minősül egy háztartásnak a fogyasztása. Ebben van logika, mert hogy, mint kiderült, a nyugati gáz a legszarabb. Hát persze, a magyar az nem olyan rossz, és az orosz a legjobb. És hogy itt különböző a fűtő értéke, ezért nyilván, aki kisebb fűtőértékűvel egy ugyanakkor a lakást sokkal többet kell elhasználnia, mint, és ezért az igazságtalan lett volna. Egyébként Gulyás ez teljesen rosszul fordítva mondta a kormányinfó, de miért kéne neki értenie hozzá, épp akkor fogadták el.
A Covid után végül is már teljesen mindegy, hogy miket mond. Tehát emlékszem, akkor ott a finoman szólva nem jól öregedő mondatai voltak Gulyás Gergelynek a koronavírusról, tehát hogy ahhoz képest, hogy szegény jogászként így kipenderítik, hogy akkor most kilozsúlokról, meg megavattokról, vagy fordítva, nem irigylem, én se értek hozzá. Tehát fogalmam nincs, hogy most ebben mi a jó, vagy mi a rossz. De a lényeg az, hogy amit folyamatosan a kritikusai mondogattak a rezsicsökkentésnek, hogy hát nem ilyen fűnyíró elvszerűen kellene. Tehát, hogy meg kellene nézni rászorulósági alapon, meg kellene nézni, hogy az igazán rászorulók azok valójában fával fűtenek.
Ez és a
hogy,
legigazságtalanabb és dolog volt.
És hogy 12 év után eljutottunk oda, hogy akkor kezdjük el matekozni, hát ezt talán el kellett volna kezdeni 2014-ben, amikor, vagy nem is tudom, mikor vezették be.
Annyi káros hatása van, ha belegondoltok, egyrészt volt egy időszak, amikor többet fizettünk, mint a piaci ár indokolta volna. Aztán utána, ahogy változott az ár, ezt a támogatott árat fizettük, ami ugye eloszlott, mert ezt azért valaki kifizette, mindenkire ráterhelték tulajdonképpen, mert a költségvetésből finanszírozták meg annak is, akinek nem kellett volna. Tök igazságtalan, amikor arról beszélünk, persze ez ilyen hatásvadász dolog, hogy a fűtöttük a nagy medencéket, meg a teniszpályákat azokban a luxus ingatlanokban, ahol jelenteli, de ez történt. És egyébként tényleg, amit Ádám mond, hogy akik meg a legelesettebbek, azoknak meg a fűtéséhez olyan szinten nem sikerült hozzájárulni, hogy sem nem volt rezsit támogatott a fa, és nem voltak képesek megszervezni. Egyébként ez persze 2010 előtt se sikerült az akkori önkormányzatoknak, de most se, hogy 2-3 hétnél több tüzelőt kapjanak a rászorulók. Tehát egyszerűen a téli időszakot olyan kinkeservel élik meg egy csomóan.
Hát eddig, mert most nem tudom, hogy fogják megélni, mert hogy nincs fa.
Most meg már nincs fa.
Vagy beszerezhetetlen.
Hát úgy értem, hogy
ami még nagyon,
nincs, drágán sincs.
Drágán sincs.
Hetekre előre állnak sorba az emberek.
A másik, ami nagyon súlyos, túl a társadalmi igazságtalanságon, ami most nem egy ilyen szocialista jelszó, hanem egyszerűen olyan szintű szemétség a szegényekkel, hogy hát tényleg. De azon túlmenően volt egy másik kára is, hogy nem ösztönözte az embereket arra, hogy figyeljenek a lakásaiknak a szigetelésére. Ilyen formán egy csomóan élve azzal, hogy hát az áram meg az energia az így van, meg adott, meg kit érdekel, fűtjük az utcákat, az kormány tök felelőtlenül benne hagyott egy hatalmas uniós forrást, ami erre ment volna, hogy a magyar otthonokat és házakat korszerűsíteni lehessen, és a szigeteléseket el lehessen végezni, esetleg olyan nyílászárókat föltenni, amik sokkal jobban bentartják a meleget, és ezzel spórolni lehetett volna. Ezekkel mind nem élt a magyar kormány tök felelőtlen módon, emiatt az idióta rezsicsökkentés miatt. Ennek a hazugsága tűnik most el, vagy látszódik tulajdonképpen az orrunk előtt, ahogy így megmutatkozik maga valóságában, hogy miket lehetett volna, és hogy mit fedett el. Persze azt azért hozzátenném, hogy a rezsire azért ilyen érzékeny a magyar fül, mert annyira alacsonyak a bérek még így is Magyarországon, hogy azért így volt egy konjunktúra, és sok társadalmi rétegben emelkedtek a bérek, de valójában a rezsi tényleg egy nagy részét alkotja egy családnak a háztartásának, a költségvetésének. Ezt kellett volna az elmúlt években egy okos gazdaságpolitikával valamennyire megváltoztatni ezt az arányt, hogy a rezsi ne a háromnegyedét vigye el egy családnak a keresetének, most csak mondtam egy arány, de hogy tényleg ezek különböző arányok, de nagy. És hogyha haladtunk volna, és éltünk volna ebben a hatalmas pénzösszeggel,
ami... Nem emlékszel, hogy mekkora összegről van szó? Amit a korszerűsítésre adott volna energetikai...
Az Európai Unió? Hát ez egy gyors Google. A táblázatra emlékszem, hogy Európa szerte ez a forrás elérhető volt, és az országok éltek vele, és a leginkább nem élt vele Magyarország. Nálunk tehát mi a legalján vagyunk ennek a...
Az történt nálunk ezzel,
de megnézem, figyelj, van nekem egy telefonom.
Hogy nem, ez nem veszett el, csak átalakult. Tehát nálunk az történt, hogy önkormányzati épületeket mondták, hogy azokat fognak belőle korszerűsíteni, és hát ebből az lett, hogy ugye polgármester elvtárs pályázott, okosban meg volt a kivitelező, és hát jól nem valósult meg egy csomó helyen, de a pénz az ugye eltűnt, költségnövekményeket lehetett ugye igényelni, ezek jellemzően ilyen topos pályázatokból is finanszírozott dolgok voltak, és akkor ezek a pénzek eltűntek, és nem lett semmivel sem korszerűbb a polgármesteri hivatalnak a szigetelése. A másik kedvenc példám, én ugye a mikro példákban hiszek, meg azokat látom jobban. 18-ban vagy 17-ben voltam egy abaúji iskolában, ahol még fával fűtöttek, és mondták is, hogy hát, na várjál, wait for it. Mondták is, hogy hát igen, az a probléma, hogy Miskolcon van a tankerületi központ, és hát ott Miskolc ugye délebre van, és ott mindig kevesebbet kevesebb a hőmérsékletet, kevesebb fát utalnak, vagy fára való pénzt utalnak át. Ezért általában van, hogy megkérik a gyerekeket, hogy hozzanak fát. Ami hát abban újban azért nem egy megoldhatatlan feladat, csak némiképp a BTK-ba ütközik, de semmi gond, megoldották, vittek fát. Nemrég voltam ezen a településen, és ott kérdeztem, hogy fafűtése sem még az iskola, mert hát, hogy ugye mennyire a jövőbe. Nem, 2 éve átálltak gázra. Aha. Tehát, hogy pont a legjobbkor tényleg így sikerült ezt, de valószínűleg akkor is, tehát, hogy amint mondtad, hogy nincs fa, meg horribilis áron van, meg beszerezhetetlen áron van, itt tényleg az lesz, hogy amikor megjelent ez a tűzifa rendelet, én arra gondoltam, hogy ez a borsodi térségben, ez gyakorlatilag ez csak a rendőrség papír munkájának a csökkentésére jött létre ez a rendelet, mert egyszerűen így is, eddig is vitték a fát, eddig is kőkeményen ment a tarvágás ezeken a területeken, és majd a rendőrségnek nem kell intézkednie. Mert egyébként nagyon, nagyon szépen sportból erre ráálltak.
És még van egy aspektusa ennek, hogy az elégtelen támogatási szisztéma miatt, tehát hogy nem jutnak hozzá ezek a családok a fűtési betevőhöz, hogy úgy mondjam, tehát a fához, elmennek erdőre, gajaznak, ez az amaz. Egy csomószor van az, hogy emberek, fiatal emberek azért kerülnek börtönbe, mert ugye...
Visszaesőnek számítanak.
Meg visszaesőnek számítanak, mert gajazik, vagy valamennyi fát lop az erdőről. Szerintem olcsóbb lenne nekik fát biztosítani, mint beküldeni őket a börtönbe, ahol szintén a mi pénzünkből tartjuk őket el, tehát hogy van egy költsége annak, hogy ő bent ül a börtönbe. Egyébként sokszor ezek tényleg fiatal, 16-17 éves gyerekek, diákok, tanulók, nem tudom, bekerülnek a bőribe. Azt szerintetek milyen szocializáció? Tehát, hogy semmilyen szinten nem érné meg őket oda beküldeni, azért, mert a fát loptak az erdőről, hogy ne fagyjanak meg. Ennek egy teljesen más kezelési módját kéne választani, hogy felmérni a szükséget helyben, és megszervezni, hogy esetleg ilyen brigádok menjenek az erdőre, összeszedni a gajja. Tehát csomó lehetőség lenne arra, és sokkal olcsóbb lenne, és mindegy.
Ráadásul ennek a politikai hasznát is a fideszes potentátok le tudnák aratni, mert egyszerűen, hát ugye látjuk, hogy gátlás az nem sok van bennük, és egyszer volt egy anyag, aminek úgy indultam neki, hogy azt tűnt föl, hogy ugye követem a Facebookon a különböző szabolcsi, borsodi, fideszes OG képviselőket, és ilyen diadaljelentésként írták ki, hogy siker, rekordmennyiségű tűzifát osztottunk szét szociális alapon. De tudod, hogy ez nem siker. Tehát, hogyha rekordmennyiséget osztasz szét, akkor az azt jelenti, hogy több a szegény. De hogyha ez működik, akkor nosza hajrá, hát akkor tényleg szerezzétek be azt a tűzifát, már csak azért is, mert akkor nem kezdenek mindenféle PET palackkal fűteni, ami aztán hát, egészségügyileg,
hát, meg a rongyozás.
Hát, de mit dobjon rá a tűzre, hogy meleg legyen, de tényleg?
Tehát én már tényleg mindent is hallottam, hogy
hogy mindennel. Tényleg egy ilyen faluban nem tudsz kimenni az utcára, de kell legyen.
Az a helyzet, hogy meg is jelenik a levegő minőségben, hogy hol vannak ezek a csomópontok. Hát én most nem találom, hogy mi.
És volt ilyen, látod?
De volt.
Ilyen, ez újságírók, hogy igen, csak mindig
vagy. De meg fogom nézni, és majd amikor
kélesedik
a videó, akkor be fogom rakni.
Komment. De arra számíts, hogy 43 ezeren fognak telefonszámot kérni tőlem.
Igen.
Hát, igen. Nem miattunk nézik ezt a
műsort.
Nem Pászfenszeres Terenszi miatt nézik ezt a műsort. No, de tehát ez nagyon ciframulatság lesz ez a idei ősztél, ez egészen biztos, és ugye már látjuk is az előszelét, ugye most kezdtek el megérkezni az első ilyen emelt szintű rezsiszámlák, de már itt volt az előszele, most felkapott a mi kedves sajtunk, mi magunk is, egy sztorit, hogy van még hotel, bezár, de ez, hát én magam láttam, hogy 4-5 ilyen kiírást az ismerőseim posztolgatják, ilyen kisebb településeken is, hogy étterem, ahol eddig kifőzde volt, meg kiszállítást vállaltak, és már azt írják le egy motel is a Nógrádban, hogy kénytelenek bezárni, tehát hogy már most lehúzzák a rólót, mert egyszerűen nyilván nem volt nehéz az a egyenlet, ami az eddigi fogyasztást megszorozták a jelenlegi árakkal is, az jött ki, hogy ők ezt nem tudják kitermelni. Igen, szóval itt most arra kell számítani, hogy kisvállalkozóknak és kisvállalkozásoknak a tömkelege fog kicsit villámgyorsan a tönkre menni, vagy legalábbis a csőd szélére jutni, de hát ezekből a bezáró helységekből ugye azt láttuk a Covid-nál is az első hullám, amikor volt a nagy lezárás, hogy nagyon sokan nem tudtak visszatérni.
Igen, igen. Meg hát menjünk vissza 2009-be. Tehát 2008-2009 az akkori gazdasági válságba. Ugye a Fidesz akkor kitalálta a magosszal, hogy megcsinálják ezeket a szociális boltokat. Ami ugye egy ilyen háromlábú történet volt. Egyrészt ugye a rászorulók kedvező áron jutnak jó minőségű magyar zöldséghez, gyümölcshöz. Másrészt segítünk a gazdákon, ugye a rövid ellátási lánc az egy minden szempontból nagyon jó dolog. Harmadrészt meg segítünk azokon a boltosokon, akiket a nagy gazmultik versenyhátrányba hoztak. Aztán hogy nem, vagy győzött a multi, de a végén még Orbán Viktor a beszédéből is kihúzta 2011-re, hogy mi majd ilyen boltokat fogunk csinálni, és ezek úgy szépen lassan elhaltak, ezek a boltok. Minden kezdeményezés, minden, amit akkor zászlajukra tűztek, az azóta gyakorlatilag az ellenkezőjére fordult. És az ellenzéktől nem látom, hogy valami hasonlóban egyáltalán gondolkozna, vagy lenne akár egy ellenmagosza. Tehát, hogy mondjuk gazdák se nagyon vannak már az elmúlt 12 évben, tehát nem tudom hanyad részére, tehát nem nagyon van már kivel összefogni. Másrészt a Fidesz részéről sem látom azt, hogy valamiféle ilyen szociális mentőhálón, szövésén fáradozna, akár az élelmiszer területén, akár a rezsi területén. Most jön majd alig, hanem a válvonogatás.
Szociális háló.
Válvonogatásnak az időszaka.
Amikor a 2009-es válság begyűrűzött, és tényleg nagyon sok ember veszítette el a munkáját, ugye Fidesz akkor csökkentette 9 hónapról 3 hónapra a munkanélküli ellátásnak a hosszát.
Mert motiválni akarta őket.
A motiváció az olyan jól sikerült, egyébként tényleg motiválta őket, hogy az robbantotta be a kivándorlási motivációkat. Igen. Hiszen azok a szakmunkások, meg különböző szakemberek, akik ebben a 3 hónapos kipródásban nem találtak maguknak állást, úgy mentek ki, mint a húzat. És akkor emelkedett meg ez a félmillió magyar ott 2012-13-14, akkor ment el. Úgyhogy ez gratulálok hozzá.
Ez jó volt.
Mindig jó érzékel.
Volt. Nyilván egyébként az uniós csatlakozásunknak volt egy migrációs húzóereje, tehát nem azt mondom, hogy ez volt a fő oka, de hogy ez jelentősen közrejátszott a motivációban, az biztos.
Igen, hát akikkel én találkoznék, vagy találkozhatnék, meg a rokonaikkal, akikkel összefutok, tehát az ilyen borsod-szabolcsi vidékeken, ott nem a demokrácia, az alkotmányosság helyzete, meg nem a fékek és ellensúlyoknak a rossz állapota az, ami azt meg, hogy az elviselhetetlen közéleti klíma az, ami miatt elmennek az emberek, hanem egyszerűen nem találnak olyan munkát, amiből megélnek.
Tehát általában annyi különbség van, hogy most már belföldön ingáznak. Tehát tényleg ez a jelenség, hogy péntek délután az M3-as az bedugul hazafelé, nekem hazafelé, tehát állunk az M3-ason, mert és ha szétnézek magam körül, akkor azt látom, hogy ilyen telekocsikba ülnek a roma szakmunkások, azt mennek haza.
De hogy mondjam, tehát hogy ez csak egy állomás. Tehát általában mindig úgy kezdődik, hogy faluról bemegyünk a megyeszékhelyre, vagy a járási központba, próbálkozunk ott. Egy idő után ott is ki fog derülni, hogy ott is egekben vannak az albérletárak, mert jó eséllyel, hogyha van mondjuk egy multi, akkor ott alkalmaznak mondjuk ukránokat, távol-keletieket, tehát a kutya orból is fognak munkásszállók csinálni. Ergo minden, ami albérletnek kiadható, fölmegy az ára. Magyarán te nem fogsz olyan pénzt keresni, hogy megérje, továbbá az Budapestre, ezt látotta az M3-oson, ugye ez az, amit hetelésnek hívnak ott Borsodban, hogy ugye a péntek-vasárnap turnusban jössz. Adott esetben most már nem is az van, hogy budapesti munkásszállókon szállnak meg, hanem itt, mit tudom én, itt agglomerációban Tura, Gödöllő, és akkor onnan ingáznak be. Tehát már ennek is megvan ez a kis leágazása. És akkor egy idő után vagy tönkre megy a családod ebben a hetelésben, vagy egyszerűen rájössz, hogy a munkásszállóra kifizetett pénz azért az mégiscsak egy elégetett forrás, és akkor jön az, hogy megpróbálnál hazamenni, ott már föl van számolva minden, ott sem találsz olyan munkahelyet, ami megérni, hát akkor megyünk egyel tovább, és akkor jön a külföld. Német húsipar, angol vendéglátás, stb. Stb. Én például találkoztam egy olyan hölgyel, aki remek, elhivatott magyar egészségügyi dolgozó lehetett volna Borsodban, de 2009 és 10 pont az említett időszakban, ő a német húsipar kiváló dolgozója volt, ahelyett, hogy mondjuk lepedőket cserélt volna a kazincbarcikai kórházban. Tehát
jó pénzért.
Hát jó pénzért.
Szerintem így most mindig ott tartunk ebben a rezsitörténetben, hogy még mindig egy kicsit elmélet.
Azt, hogy, igen, hogy mi
most tudom, persze.
Hogy azt mondom, nem 40 fok lesz, meg 35 akkor.
Igen, igen. Tehát, hogy ez október, de nyilván sokat fogunk még erről beszélni, mert én magam is kíváncsi. Én magam is, ezt most úgy mondtam, hogy olyan nagy szám lenne, az egész ország erre kíváncsi. Hülye. Szóval, hogy én magam is kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog ebből kisülni. Na, tehát a magának, a társadalomnak a reakciójára, hogy nem számítok forradalomra, nem fog megbukni Orbán, nem kell ide írni kommentbe, nyugalom, hanem hogy tényleg, hogy mi a fene fog történni velünk. Az, hogy a élelmiszer infláció, az brutális. Nem. Tehát, hogy az, hogy napról, és most már nem csak a kisboltokban, ugye az egész úgy indult, hogy ott lehetett leginkább észrevenni, áttértek a napi árazásra. Minden reggel elnézték, hogy most mennyiért tudták beszerezéskor. De most már a nagy üzletláncoknál is az van, hogy amit az ember folyamatosan megvett, azt olyan árakon látom, hogy leemeltem egy laktózmentes főző tejszínt, 2 decis. Hát mondom, ez hol van az ára? Mennyi volt szerintetek? Jó, az extrém egyébként, de mondjuk semmi extra mizó.
Most kérdezünk, 6-700. Több.
Emelek 500-at.
Nem
a kicsi 1200 forint volt a izé. Utána aztán persze találtam fél literes 800-ért, ami szintén az se rossz. Laktózmentes tej az 600 forint alatt nem nagyon van, csak ilyen, tehát hogy ilyen egészen elképesztő árak vannak.
Én egy év alatt a tészta, száraz tészta ment háromszorosára föl. 300%-kal.
Igen, és a vásárlás közben ezt hallom mindenkitől. Tehát, hogy tulajdonképpen az ország egy nagy sóhaj.
Szomszédok.
Atya ég, ezt nem hiszem el. Nézd már. Tehát folyamatosan mindenki, hogy így nem hisz a személynek, hogy azok a termékek, amik. Igen. És az egész majd összeér, aztán, amiről már sokat beszéltünk, de azért még mindig itt van a fejünk fölött ez az ársapka, üzemanyag ársapka sztori. Hogyha az leröppen, na az megint csak azért fájdalmas lesz. És amiről nagyon-nagyon kevés szó van, az a lakáshitel stop.
Ami majd egyszer csak rázuhan a...
Hát, és az úgy fog rázuhanni, hogy mi most kaptunk egy levelet, hogy a jelenleg 40 ezer forintos, ez egy pozitív levél akart lenni, de hát írjon neked a Raiffeisen pozitív levelet, szóval arról szól a levél, hogy kedves Dévény István, örömmel értesítjük, hogy a kormány intézkedésének hála, így a 40 ezer forintos törlesztőrészet 40 ezer forint lett, és aztán jött a amikor így behúznak egy időt. Egyébként, ha nem lenne, akkor mi most 76 ezer forintot számolnánk fel havonta. Tehát abban a pillanatban, hogy megszűnik majd a kamat stop, akkor a mi lakáshitelünk, amit elcsesztünk, mert
duplája lesz.
Kellett volna már rég rögzíteni, csak ott valami, nem tudom, bankot, civakot, tök mindegy, elcsesztünk, duplája lesz, basszus. És azért a 40-ről 80 az nagyon tud fájni, és irgalmatlan nem fog neki örülni, hát majd valahogy kigazdálkodjunk. De akinek minden mondjuk most 80, és 100, igen, és 200 lesz akkor a lakáshitel, és az üzemanyag meg 800, és a infláció az ugye, a maginfláció havi 25-30% az élelmiszereknél, akkor mi a búbánat lesz?
És az illető mondjuk egy olyan helyen dolgozik, amit a rezsi miatt bezárnak?
Hát akkor gáta, ja. Na, de ez most már ilyen izé volt?
Armageddon.
Csak az a baj, hogy a kis cölöpök, azok itt vannak, és le is vannak verve, hogy ez a gyönyörű képzavarra éljek. Valamikor, nem tudom, ez az egész történet, hogy ha ez ilyen halmozottan fog élesedni, úgymond, akkor az nagyon kegyetlen lesz, és akkor az alsó közép réteg is nagyon szívni fog, nagyon. Torkos Matild, megvan még szegény, ugye? Hát volt kollégánk, aki elment az Indexhez, és most így a nyugdíj előtt nem sokkal így kipattintották, mert hát ő meglehetősen karakánul fogalmazott meg ugye egyedi véleményeket, és hát ezt ott nem annyira kedvelik ugye ezeken a vitékeken, és most írt egy posztot, hogy elment munkanélküli segélyt kérni, hogy ezt az álláskeresési támogatást, ugye ez a hivatalos megnevezése, hogy 3 hétre adtak neki időpontot, olyan sok a munkanélküli, az új munkanélküli, hogy egyáltalán tudjanak vele foglalkozni. Erről sem nagyon van szó például, hogy már is van egy komoly. Kerület,
tehát, hogy nem arról van szó, hogy ez valahol a Berekben lenne,
hanem
itt Budapesten, igen.
Hát mondta a miniszterelnök úr,
hogy örüljön mindenki az izének, az állásra.
Vagy keresél, vagy fizes ki.
Szóresz jön.
Igen.
Muszáj folytatni a műsort, pedig. Oktatás. Nem, mert így, ez így végfutott ez az egész tényleg, hogy gyakorlatilag milliók életet pengejélen táncol per pillanat. Megint egy képzal, mindegy, látjuk, hogy értjük, hogy miről van szó. Hogy amit mond Ádám is, hogy basszus, itt nagy cégek is beborulhatnak. Hát itt van ez a hotel, amikről most volt szó, ez egy osztrák hotelláncnak a része. A bánat gondolta volna, hogy ez majd azt mondja, hogy nem, mi ezt nem bírjuk, és lehúzzuk a rólad. És akkor a kis vállalkozók még, na, úgyhogy nem egy vidám időszak lesz, az biztos. Oktatás. Felolvasom a portfóliónak az összefoglalóját, mert az tök jó, mert ugyanebben az Armageddon stílusban lett megírva, aztán majd elmondod, mint oktatási szakértő, te pedig, mint nem oktatási szakértő.
És sem vagyok, csak
hogy jó-e vagy sem, jó? Azt mondja, ezt írja a portfólió. Az oktatás az elmúlt 10 év egyik legnagyobb vesztese hazánkban. A tanárok bérszínvonala ugyanis extrém mértékben süllyedt, és a tankönyvpiac is szétzilálódott, illetve a diákok teljesítménye is zuhan. A pedagógusok a körülményeknek köszönhetően egyre inkább kiégnek, hiszen a legfrissebb adatok alapján európai összevetésben itthon dolgoznak a legtöbbet a legkevesebb fizetésért. Ez így helytálló?
Igen.
Na de most megvettük a Vodafone-t.
Igen, az fontos volt, és majd a Vodafone-nak a termelt haszonból fognak majd pedagógus bért fejleszteni, ami egyébként nagyon érdekes mondat volt megint csak a miniszter részéről, Gulyás Gergely részéről, mert hogyha a Vodafone nyereségéből fognak majd bért fizetni, akkor el kéne mondani azt, hogy egyébként milyen céget vettek meg, és mekkora nyereséget kalkulál az állam, ugyanis egy ilyen
cég...
Igen, tehát, hogy itt nyilván van a Vodafone-nak... Ez alkalmatlan arra, hogy bért fejlesztenek a pedagógusoknál, ehhez nem kell nagy rocket science, hogy valaki átgondolja, hogy körülbelül mekkora adót fizet be a Vodafone, mekkora egy esetleges nyereség, és hogyha az az államnál marad, akkor abból tudnak-e pedagógust fizetni, vagy nem tudnak? Nem tudnak belőle. 700 milliárd, az már mondjuk azt mondom, hogy egy-két évre már azért megoldaná a problémát. Nyilván hosszú távon kellene biztosítani egy nagyobb összeget arra, hogy a pedagógusok egy, a pályán maradjanak, kettő pedig, hogy valamennyire azok, akik elvégzik az egyetemet is, ezt a hivatást szeretnék választani, azok tudják is, és bekerüljenek az iskolákba, és ténylegesen találkozzanak a gyerekekkel. De ez ugye, és amikor arról beszél a miniszter, hogy a baloldal ármánykodása és furkálódása miatt nem lesz a pedagógusoknak béremelése, ha Brüsszel visszatartja a forrásokat, az meg egy csúnya beismerése. De várj, a kormányzat...
Itt most stop, mert itt én egy csomó, egy-két dolgot nem értek, és ezt próbáljuk meg
kiszolgatni.
Jó, egyrészt ugye ifjabb Lomnicitől tudjuk, hogy ez hazaárulás, de ő egyébként
meglepősen... De mi pontosan a hazaárulás?
Az, hogy a Brüsszelben a baloldali képviselők a pedagógusok béremelése ellen dolgoznak, az hazaárulás.
De nem hazaárulás, szerintem Lomnici Zoltán egy kicsit...
Itt nem meg, hazaárulás vagy...
Nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk.
Na de várj, ha
a kormány képtelen...
Na, ez egy része, Lomnic, hagyjuk Lomnic. Okay. Ezt csak azért dobtam be, mert hogy tényleg olyan, mint a Schweigben a kocsmáros, hogy minden második szava az volt, hogy szar, és ezért jártak sokan kocsmában, szórakoztató volt. Ennek a csávónak minimum jogászként minimum minden
izé. De a miniszter is ezt mondja, tehát nem kell a Lomnichoz fordulni.
Hogy ugye az itten az állítás, és a Fidesz ezt most nagyon erősen tolja, hogy a baloldali képviselők, nyilvánvalóan nem mint baloldali, mindegy ez is, az, hogy Brüsszelben azt mondják, hogy igenis, induljon el a ilyen-olyan eljárás Magyarországgal szemben, és csak akkor kapja meg a pénzt ez az ország, hogyha a jog és az igazságosság helyreáll az ország határain belül, hogy ez az ármánykodás az, ami miatt nem jut fizetés emelésre a pedagógusok részére, pénz. De az a pénz, ami megérkezne, ez a mennyi, 10x ezer milliárd, nem tudom, rengeteg.
14 ezer milliárd forint, ez két részletbe jönne.
Ez a Covid utáni talpraállás segítené, nem? Tehát is. Ebből hogy lehetne egyébként a pedagógusok béremelése?
Na, akkor
van valami igazságmag abban, amit mondanak a fideszes politikusok?
Az egyik az az, hogy amit a baloldal, vagy amit Brüsszel szeretne, tehát a jogállamiság kikényszerítése, az egyszerűen annyit jelent, hogy a kormány ne sibolja el az uniós forrásokat. Magyarul, amit Brüsszel szeretne, az a magyar embereknek jó. Tehát az azt jelenti, hogy több jut azokból a forrásokból tényleges fejlesztésekre, mert nem Mészáros Lőrinc zsebébe fog vándorolni, meg ki tudja, kinek a, ott a kormány közeli oligarchák közül, meg a, igen, hanem igen, hogy ténylegesen arra költsék a pénzt, amire az hivatott. Kettő, tényleges verseny legyen, tehát ne csak egy-egy szereplő gazdagodjon, hanem hogy ez tényleg szétterüljön az. Tehát amit akar Brüsszel, az nem rossz a magyar embereknek. Ez az egyik. Kettő. Amikor azt mondja Gulyás Gergely, hogy a baloldal ármánykodása miatt nem jut a pedagógusoknak béremelésre, akkor tulajdonképpen a kormány kudarcáról beszél. A magyar kormány jelenleg 12 év kormányzás után, Orbán kormány, képtelen biztosítani a közoktatás zökkenőmentes működését, képtelen ellátni forrással, hogy a tanárhiányt mérsékelni tudja a oktatási budgetet. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a legárulkodóbb dolog, mert ha a brüsszeli forrásokon múlik a tanárok béremelése, az azt jelenti, hogy az Orbán kormány szarul kormányoz az oktatásban.
Ez
a saját beismerésük. Okay,
nem az
a harmadik, amit kérdeztél, mi most akkor befejezem, ahogy lehet-e finanszírozni uniós forrásból. Lehetnek erre vonatkozó ötletelések, be lehet csomagolni valami fejlesztésbe, oktatási fejlesztésbe azt, hogy mondjuk...
Méreket kompenzál.
Így van. Tehát mondjuk behozzák, most ha lehetett olvasni róla, hogy lesz bemeneti mérés az alsó tagozat végén, tehát a 10 éves gyerekeknél, illetve a felső tagozat elején, hogy többféleképpen képzelik el a tanári minőség, tehát a tanári munka minőségének a mérését, és ahhoz fogják kötni valahogy a béremelést. Tehát vannak ilyen elképzelések. Simán el tudom képzelni, hogy kitalálnak valami modellt, ami egy ilyen uniós forrásból fejlesztett modell lesz, amihez kötődik majd a béremelés. És akkor mondjuk az van, hogy 5-6 év múlva át kell vennie ennek a finanszírozását az államnak. Ezt lehetett látni egy ilyen modellt a esélyházaknál, ezeknek a biztos kezdett gyerekházaknál, az történt, hogy elindultak ezek a kis biztos kezdett gyerekházak, jellemzően szegény településeken, 0-3 éves korig várják ott az anyukák, vagy a gyerekeket és az anyukáikat, és akkor ezt átvette a magyar állam, és most már az állam, tehát a költségvetésből finanszírozzuk ezeknek a segítőknek, akik ott vannak ezekben a gyerekházakban, a vérét, illetve a házaknak az infrastruktúrájához szükséges pénz. Ez onnan jön, de korábban uniós volt.
Jó, akkor...
Tehát az a lényeg, hogy meg lehet oldani okosba, hogy lehessen valamihez kötni. Kell hozzá valami projekt, amihez
kötni. De azt mondom, de oké, tehát akkor mondhatná ezt a kormány, akár teljes joggal is, hogy hát azt nem, hogy hazaárulás meg a többi búsített, de azt már mindegy, de hogy maga az irány akár lehetne valóságos is. Abban az esetben, hogy a kormány már most letenni azt a modellt, hogy mi ebből az Európai Uniós 14 ezer milliárdból, mit tudom én, x 100 milliárd forintot, ez alapján, a modell alapján kívánunk a következő néhány évben a pedagógusok béremelésére fordítani, azzal, hogy az egész struktúra átalakul, és ennek van egy ilyen kifutás. És akkor azt lehetne mondani, hogy ez valami, de nem, tehát nincs ilyen, ugye? Nem láttam semmit. Tehát most valaki makogott, hogy nem is olyan jó a pedagógus életpálya.
Elképzelhetőnek tartom azt is egyébként, hogy a helyreállítási alapból valamennyire lehet a munkahelyeket védeni, tehát ott lehet ilyen bérkompenzációra, vagy bér kiegészítésre fordítani, tehát hogy ők abban gondolkodnak, hogy esetleg abból csoportosítanak, de azok is csak átmeneti időszakra elegendőek. Nyilván az Orbán kormány abban gondolkodik, hogy aki időt nyer, életet nyer, tehát most éljük túl a következő egy évet, ha a következő egy évet meg tudom finanszírozni a pedagógus béremelésre a brüsszeli forrásból, akkor nyert ügye van, mert akkor már csak egy év múlva kell eljutnia ahhoz a problémához, hogy megoldjuk, mi lesz a következő évben. Tehát ezt a logikát én értem, csak én arról beszélek, hogy ez nem... Eddig más se hallottunk a Covid előtt, mint sem, hogy a magyar gazdaság szárnyal, itt csoda van, szuper minden, szárnyalnak a bérek, igen. Ezt, akkor miért nem jutott a pedagógusokra? Kérdezem. Hát, hogyha ilyen szépen...
Sokszor megbeszéltük már, hogy doktor miniszterelnök úrnál nem annyira fontos ez a történet.
Igen, nekem egyébként... Akkor viszont miért kell a bal oldalra mutogatni? Akkor mondja
hát
azt,
mert valakinek hát nekem, el kell vinni a balhét.
Nekem nem volt fontos.
A bal oldal a politika meteorológusa. Hát hogy érted? Valakinek... De tényleg erről van szó.
Igen, nekem meg ha már balhé elvitetés, nekem az jutott eszembe, hogy ha már ugye most a Vodafone bevételétől várjuk a pedagógus bérrendezését, rendezését, ugye nem a Vodafone volt az első, amit a kormány megcsákjázott, hanem a T-Home, vagy T-Com, nem is tudom, tehát hogy először azt akarták, hogy a Jászai Gellérték ezzel a 4IG-val megkörnyékezni, nem sikerül. Ugye bűnbakképzésben azért tényleg világbajnok a NER. Miért nem mondták akkor? Alig, hanem a pedagógus bérrendezés, akkor teljesen mindegy, mikor volt, akkor is el volt már késve, akkor is lehetett volna emelni. Miért nem fogták a T-Comra, hogy miattuk nem lehet? Annyi mindenre rá tudnak kenni.
Mert ez nem volt olyan izé, mert a Telenort akarták, nem, most a Telenor is van 25%-a.
Szerintem egyszerűen most túl közel van ez a két sztori egymáshoz, és akkor hirtelen jó ötletnek tűnt, hogy akkor ezt a kettőt összeráncsuk, hol nyilvánvalóan semmi közük egymáshoz.
Jó, tehát, egyébként ez... meg rohadt egyszerű a dolog, mert nem lenne ez az egész hajcihő a uniós pénzekkel, hogyha nem egy olyan mocsadék, antidemokratikus szar lenne a kormányzás, mint amilyen, nem? Hát nem kell a bíróságokba kinevezni a férfeleség, unokahalog nagybácsi izéket, nem kell mindenhol a saját embereket ültetni 9 évre úgy, hogy leválthatatlanok, mert gyakorlatilag 9 évtelen időszakig.
Bemondásra 200 milliókat szórni uniós pénzbe.
Hogy a jogalkotásról szóló törvény ugye előírja a társadalmi egyeztetést. Ti mikor láttatok utoljára a társadalmi egyeztetést a NER 12 évében? Tehát amikor úgy elindul valami, hogy terveznek
internet
valamit...
Internet adó, de akkor is csak a társadalom egyeztetett.
Tehát így...
Ja, semmi.
Abszolút. És ráadásul ezt mondjuk elvárja a bizottság, tehát a jogállamisági jelentésben le is írják, hogy ez egy fontos kritérium, ennek eleget kéne tenni. Mit csinál a kormány, amikor éppen ez a nagyon érzékeny tárgyalás folyik Brüsszellel, átnyomja a katát, basszus. Uh-huh. Tehát tényleg, ez amit így föl tudnak mutatni.
Nekem azt tetszik, hogy...
Vagy a felsőoktatás, az is. Most ugye ez egy friss dolog, hogy 2 év múlva már nem kell a diplomához nyelvvizsga, meg most eltörlik a belépési feltételként szabott emelt szintű érettségit. Kivel tárgyalták ezt le?
Hát Orbán Palkovics, meg Csák János. Egyébként Csák János, akinél jobban senki nem tudja szerintem Magyarországon, hogy mennyire fontos, mert ő valóban egyébként, amikor még normális volt egy időben, most nem tudom, mi történt vele, hogy hát ő bejárta a világot. Tehát ő egy olyan nemzetközi top menedzser, és le a kalappal a tudás előtt, mert tényleg, tehát lenyűgöző a fickó. Én ugye volt a tulajdonosunk a Heti Válasznál, hogy arra emlékszem, hogy a Forma 1-nél a Williams csapatnál is ilyen tanácsadóként tevékenykedett, mert annyira gógy is a figura, és ő az, aki bemondja azt, hogy nem kell nyelvvizsga, akkor pontosan tudja, hogy ez mit jelent.
Csák Jánosnak munkakultúrájáról annyit tudok neked elmondani, hogy kinevezés pillanatától kezdve próbálok hozzá időpontot kérni az ő minisztériumának a sajtóosztályától, akiket egyébként, akik ott dolgoznak, mi fizetünk. Egy büdös választ nem érkezett, legalább 4 vagy 5 megkeresést küldtem különböző témákban.
Megadom a mobil számát.
Figyelj, ez hihetetlen, tényleg.
Tudom, tehát, egyébként tényleg nem
engem megtanítottak az általános iskolában arra, hogy ha kapok egy megkeresést, jön egy levél, arra illik válaszolni.
Semmi.
Tehát, hogy nulla, olyan szinten megalázó ez az egész. Tehát, hogy ez sikerült a nagy világlátás során összeszedni a Csák Jánosnak.
Én nem azt mondtam, hogy nem bolondult meg, és ezt a megbolondulást nem úgy értem, kedves János, ha talán nézed, vagy sajtófigyelésben megkapod az anyagot. Nem úgy, hanem ez a ilyen NER-tokba kerül az agyuk. És akkor egyszerűen átmennek
katonának. De a NER-tokban nem válaszolunk egy levélre?
Nem.
Nem.
Okay. Bocs, de nem.
Mert ki vagy te, hogy neked így válaszolgassam? Hát annyi dolguk van.
Igen, hát például olvasók vannak, az olvasók mögött választópolgárok vannak,
mennyi?
Adófizetők vannak, akik fizetik Csák János fizetését, meg a sajtóosztály fizetését, meg a mindent. Tényleg, ők a nép napszámosai, basszus.
Ó, hát jó, innen okay. Nincs hova tovább emelkedni. Jó, de mi magunk is így gondoljuk nyilván, csak hát
persze, tudom,
csak évek óta ezzel küzdünk, már lassan feladja az ember tényleg, hogy bárhonnan sajtó, bármilyen izét kapjon.
Sajtó megkeresésekben ilyen nagyon veszélyes tendenciát vettem észre saját magamon, hogy annyiszor van ez a lepattanás.
Már se küldöd, mi?
Nem is érdekel.
Igen.
Tehát hogy nem, az, hogy nem is el se küldöm, nem is érdekel. Tehát már amikor már úgy fogalmazod meg a fejedben a cikket, hogy meg tud írni úgy, hogy egyébként, hogy lenne egy válasz, úgy se kapok választ, úgy sem érdekel, és ez borzasztó. Erre egyébként mindig kell magamat így figyelmeztetni, hogy nem, ez nem így van, de ezt egyébként rendszeresen tapasztalom már, hogy miért egyébként most be fog futni a Rogán minisztériumhoz ez a levél, úgysem fogok rá valós számadatokat, meg reális értékeket tartalmazó választ kapni, hanem jó esetben kapok valami sorosozó lózungot.
Még egy kis gyurcsánnyal.
De még legalább gyurcsánnyal. Akkor töltik valamivel az idejüket, érted, hogy legalább egy lózungot oda vessenek neked.
Igen, de ezekre
meg... Valakinek a deletét meg kell nyomni minden egyes nem levélnél.
De az volt a legbiztosabb, hogy fölhívtam a minisztériumot, felvette a Csák János kabinetjéről egy női hang, mondtam neki ezt a problémámat, ó, hát ez, hát meg után mindenképpen küldjem el még egyszer, és rakjam rá a miniszternek a címét is.
Behúzott a csőbe, mi?
Azóta is válaszolnak.
De tehát hogy Magyarországon nem lehet tudni teljesen közhasznú, közérdekű információkat, de mi a francot tudsz csinálni, ha nem érdekli a népet? Hát ha ez nem probléma, és itt van az, amit mondasz te, és én tökre megértem, hogy akinek a mindennapi életéért kell küzdenie, és a egyik napról a másikra való túljutás van az élet piramisának a csúcsán, mert egyszerűen nincs más, tehát hogy tényleg olyan helyzetben van, és vannak tövegek, akik így élnek, és hát nyilván nem azzal fog foglalkozni, hogy a nyomorult budapesti újságíró nem kap információt. De azért van itt egy úgynevezett polgári réteg a Fidesznél is, nem az van, hogy azt mondanák, hogy ó, azért ez gáz, tényleg valamit kezdjünk a nyilvánossággal, ezek örülnek neki, hogy nem válaszolnak a fake newsra. Így kell ezt csinálni, keményen így kellett volna. Olyan hülyék lettek az emberek komolyan, hogy valami döbbenet. És hogyha így végig gondolom a pályafutásomat, hogy milyen volt régen. Persze régen mindig jobb volt, ezt nyilván tudjuk, hogy ez egy alapszabály. Hogy milyen riportokra tudtál elmenni.
Jó.
Meg hova? Meg milyen információkat kaptál? Meg milyen iratokba tekinthettél be? Tehát néha így már el sem hiszem, hogy az megtörtént velünk.
Hát, hogy te az egy dolog, de hogy én. Tehát én sokkal később kezdtem, és még nekem is vannak ilyen emlékeim. Tehát így,
ja, hogy ez ilyen életkori ízé volt. Ez
ez ilyen ageizmus volt, igen. Tehát, hogy én 2007-ben kezdtem el, és még akkor volt, hogy ilyen BRFK sajtófőnököt úgy felhívtál, és akkor, ugye akkor még mi ellenzékiként. Semmi gond, fél órán belül megy az írásbeli válasz. És volt ma. Ha három héten belül kapok valamit, akkor így nem tudom, mi körülnézek, hogy mi baj történt.
A veszélyhelyzeti jogalkotással, ugye kinyilván, még a Covid alatt született az a jogszabály, hogy a közérdekű adat lekérésnek meghosszabbították a határidejét. Amikor a Kata módosítást végigcsinálták, akkor én elküldtem Varga Mihály minisztériumának egy közérdekű adat megkeresést, amelyben tudakoltam, hogy azt a hatástanulmányt, ami nyilván elkészült a...
Csütörtökről hétfőre.
Elkészült a törvénymódosítás előtt, hiszen kötelező elkészíteni egy hatástanulmányt akkor, amikor ilyen horderejű kérdésről van szó. Mérlegelni kell, hogy mennyit veszít a költségvetés, mennyit nyer a költségvetés. Tehát egy számítás, hogy a Kata ilyen megváltoztatása azzal most mekkora bevételre számíthat a költség. Hiszen ezért csinálják. Gondoltam, hogy akkor ezt én most lekérem. Kimaxolták a 15 napot, ugye az a határidő, hogy választolni kell, majd utána kaptam egy levelet, hogy a háborús veszélyhelyzet az olyan szinten sok munkát jelent a pénzügyminisztériumnak, hogy akkor a 45 napot ki kell várni, úgyhogy ezzel a hatástanulmánnyal az olvasóknak csak akkor tudok beszámolni.
Azt az a békekötés után jelentkezik, az lett volna a legtisztességesebb tőlük, most mit vacakolni
ezzel? Fegyverszünet után majd a Katára is válaszolunk. Tehát.
Na, ezt már nem tudjuk megbeszélni, mert elfogyott a levegő, pedig Csintalan Sándor és Kolok Péter itt se volt. Tehát, Magyar Hang jelen.
Jelen.
Kötött fogás extra, úgyhogy akkor szombaton találkozunk. Sokan leszünk, de elegen, mert hogy teltházban, már is köszönjük előre is. Köszönjük a beszélgetést.
Köszönjük.